Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, mielőtt az igét megnyitnánk, egy örömteli kötelességemnek szeretnék eleget tenni. Néhány héttel ezelőtt a gyülekezetünk tagsága, vagy mondhatjuk, hogy a lelki templom egy újabb építőkővel bővült, egy újabb taggal bővült a gyülekezet. Testvérünk Anna nemrég kötött szövetséget az Úrra, és az a gyakorlat ugye a közösségünkben, hogy bár a keresztség által teljes jogú tagja a közösségnek, de ilyenkor szoktuk az első úrvacsorai alkalmon ünnepélyes keretek között felvenni ott a gyülekezet tagjai közé. Ezt szeretném most megtenni a gyülekezet nevében.
Kedves Anna, kedves testvérem, szeretettel nyújtom neked a közösség jobbját, és Isten üzenetét szeretném tolmácsolni bátorításként, útmutatásként egész életedben, aki ezt mondja neked, kinek szíved tere átámaszkodik, megőrzöd azt teljes békességben, mert te benned bízik. Kívánom úgy a magam, mint a gyülekezet nevében, hogy ez az ige is vezethessen ezen a úton. Légyél teljes értékű és olyan tagja a közösségnek, aki megtalálja az Isten által rendelt helyét és be tudja ezt tölteni. Úgyhogy sok örömet, boldogságot ebben a nagy küzdelemben, ami értékű ügyeink bizalik, segítsen az Isten ebben a téren. Meglásd azt, hogy hogyan tudod őt leginkább szolgálni a közösségét is. És a gyerekezet nevében szeretnék egy kis utalvalót is átadni erre valósni, ez fordos sok haszonra. Köszönöm szépen is.
Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, mai úrvacsorai Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből keressük meg. Tehát az alapigét korintusi első levél 10. fejezetéből szeretném, ha megkeresnénk és elolvasnánk együtt. Az első 6 vers lesz közös gondolkodásunk alapja. Korintusi első levél 10. fejezetének első 6 verse lesz a mai úrvacsorai Isten tiszteletünk alapgondolata. Így olvashatjuk az igét ezen a szakaszon. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. És mindnyájan egy lelki eredelt ettek, és mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. De azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhullottak a pusztában. Ezek pedig példáink lettek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak. Egy jószövetségi történet felelevenítése az, amiről Pál itt bevezető gondolataiban szól. De úgy kezdődik maga a gondolat, hogy nem akarom, atyám fia, hogy ne tudjátok. Ugye, nyilván ez utalás arra is, hogy Pál ezt a gondolatot nem itt kezdte el, hanem az egyel előtte lévő a 9. fejezet végén, ahol a saját életével kapcsolatban is, és magának a korintusi gyülekezetnek is megfogalmaz egy olyan figyelmeztetést, egy olyan, ami egyben bátorítás is mindannyiuk részére, hogy az ember valóban a helyén tudja kezelni a kapcsolatát az Istennel, lássa azt, hogy ő milyen helyzetben van, lássa azt, hogy mit jelent az Istennel való kapcsolat, és egy olyan példát ad itt Pál, egy olyan példát hoz elő az Ószövetség Izrael történetéből, amely mondhatjuk nyugodtan azt, hogy nem csak annak a közösségnek, hanem minden egyes kor, minden egyes keresztény, minden egyes hívő emberének példával és tanulságul szolgál. Ez a fejezet és az első része egy olyan igeszakasz, amiről nemrég olvastam, Ellen White is azt írja, így nyilatkozik róla, hogy ez az az igeszakasz a 105. és 106. Zsoltárral együtt, és ezt is ajánlom figyelmetekbe majd. Tehát ez az igeszakasz, ennek a fejezetnek az első, talán 13 verse, és a két Zsoltár az, amelyet minden héten legalább egyszer el kellene olvasnunk. Tehát, hogy milyen fontossággal bír, és mindjárt meg is kipróbáljuk nyomozni együtt, hogy miért ilyen fontos ez a szakasz, hogy ilyen felhívásunk is van, hogy legalább hetente egyszer ezeket a szakaszokat olvassuk el. történet maga és ennek tanulságai jól illeszkednek mai gyülekezésünk alap céljához és tartalmához, az úrvacsorához is, mert nyilván nem tudom azt, hogy melyikőtök milyen lelkülettel, milyen lelki felkészülés háttérén, milyen küzdelmeket maga mögött hagyva érkezett erre a mai alkalomra. De hogy lehetnek hasonló küzdelmeink, és én azt gondolom, hogy talán egyikünk sem kivétel attól, amit a Pál apostol is, mint fontos dolgot tár a gyülekezet elé. Ennek a bizonyos szakasznak egy nagyon fontos tanulságát fogalmazza meg Pál, de ezt is csak azért emeli ki, mert nyilván abban a közegben ez volt a legfontosabb mondani való, amit közvetíteni akart. Én mégis azt gondolom, hogy ennek a néhány versnek mindannyiunk számára van nagyon fontos üzenete. A fő tanulságot Pál ugye majd ugyanennek a szakasznak a 11-12. Versében fogja megfogalmazni, amit talán jól ismertek, talán többet hallottuk már. Ez pedig így szól, ugye a 11-12. Vers, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megírattak pedig a mi tanulságunkra, akik ez az időknek végére érkezett. Aki azért azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Tehát ez az a fő tanulság, amit Pál igyekszik megfogalmazni. Meg fogjátok látni, úgy gondolom, magába a történetből és ennek a kicsit a közös átgondolásából, hogy miért lehet ez mindannyiunk számára komoly tanulság. Mi tehát az alaptörténet, amire Pál is utal, és milyen tanulságokat vonhatunk le belőle? Ugye itt az Ószövetségi Izraelnek, a kiválasztott népnek egy olyan szakaszára, a történetének olyan szakaszára utal Pál, néhány mozdanatot elevenít csak föl ebből a hosszú történetből, de nyilván itt az Egyiptomból való kivonulás és a Kánaánba tartó nép útjának a bemutatása, és ennek bizonyos eseményeinek és bizonyos tanulságainak bemutatása a cél. Mégpedig azért, hogy mi magunk is párhuzamot tudjunk vonni a saját életünk eseményei, aközött, ahogyan az Isten bennünket próbál vezetni, és ahogyan mi sokszor viszonyulunk az Isten kijelentéseihez és akaratához. Tehát meglássuk azt, hogy milyen tanulságai lehetnek nekünk ma itt, ezen a mai napon, ennek a történetnek. Ugye Pál utal arra, hogy két szemszögből figyeli a történetet, mint ahogy általában minden történetet két szemszögből érdemes figyelnünk. Az egyik mindig az Isten nézőpontjából, ahogyan az Isten cselekszik az ő népéért, az ő mindenkori népéért, ezt nyugodtan kijelenthetem, hiszen Isten mindig különös gonddal és különös figyelemmel kíséri az övéit, azokat, akik valamilyen módon akár úgy, mint a kiválasztott néptagja, akár úgy, mint keresztényként egy önálló, személyes döntéssel, egy szövetséges viszonyba lépnek az Istennel. Az Isten csodálatosan bemutatja a mi életünk bizonyos eseményeink keresztül is, meg a nyilván bibliai történeteken keresztül is, hogy mit jelent az, ha valaki az Isten gondviselését, az Isten oltalmát élvezi egy életen keresztül. És a másik oldala nyilvánvalóan ennek az, hogy amikor valaki, legyen bármelyik kor gyermeke, élvezi az Isten gondviselését. Ennek a tényleg sokoldalú voltát és sok mindenben megnyilvánuló voltát. Milyen felelősséget ró az emberre az, hogy az Isten ilyen módon kísér és vezet bennünket. Meglátjuk-e azt a célt, és folyamatosan szemünk előtte van-e az a cél, amelyet az Isten ezekben a dolgokban elénk állít, vagy, ugye, mint a példán mutatni fogja majd, bizony az Istennek is küzdelmes kezelni akár az egyes embert, akár a népet, mert nem mindig azok a dolgok valósulnak meg, amit az Isten szeretne. Csak egy picit tényleg, hogy bele tudjuk helyezni magunkat ebbe a történetbe, aztán majd tényleg igyekszem egy kicsit átgondolni veletek versről versre röviden, hogy megértsük ennek a mondani valóját. Ugye az egész történetünk onnan indul, hogy Isten az egyiptomi szolgaságból kívánja az ő népét kiszabadítani és kivezetni. És ugye van egy közvetlen cél előttük, az Isten azzal, hogy kivezeti őket, azzal, hogy egy bizonyos közegből eltávolítja őket, és onnan készteti őket arra, hogy ne csak úgy szakadjanak el fizikailag, hogy eljönnek onnan, hanem annak minden lelki terhét, minden egyes olyan vonatkozását maguk mögött tudják hagyni, amit Egyiptom jelent. Nyilván nem kell nektek túl sokat ragoznom arról, hogy a bibliai jelképek szerint mit jelent Egyiptom a hívő ember életében. Ugyanezt kell ilyen értelemben átélnünk mindannyiunknak. Az Isten nem csak bizonyos dolgokból akar kiemelni bennünket, hanem egy teljesen más gondolkodásmódra akar bennünket elvezetni. Teljesen hátat kell, hogy fordítsunk az addigi életünknek, és az Isten bemutatja világosan azokat a célokat is ilyenkor, amiket el szeretne bennünk és általunk is érni. A nép életében is ugye, az mellett, hogy kivonultak és hogy az Isten nagyon sok módon és nagyon sokféleképpen bemutatkozott ennek a népnek, kezdve onnan, hogy ugye még amikor Egyiptomban voltak, ugye a fáraó ellenállását a 10 csapással próbálta az Isten befolyásolni, de hát ennek tanúi voltak azok is, akiknek az érdekében ezek történtek. És utána megtörténjük ugye már közvetlenül a kivonulás előtt a szövetségkötés előszele, hogy így mondjam, ugye a Páska ünnep, amikor már világosan elválik az, hogy amikor valaki az Isten oltalma alá helyezi az életét, az mit jelent konkrétan fizikailag? Hát ahol az elsőszülöttek, az összes egyiptomi elsőszülött, és ugye ír a bibliai leírás, hogy itt minden, akár emberről, akár állatról volt szó, mindenki elpusztul, az izraeliták különös oltalmat élveznek az Isten védőszárnyai alatt. Tehát Isten így készíti elő ezt a népet arra, hogy ne egy ilyen úgymond bemondásra, vagy valakinek a történet alapján kelljen fogalmat alkotniuk arról, hogy kicsoda az Isten bemutatja magát, hogy ő kicsoda. Aztán, ahogyan elindulnak, folyamatosan gondviselésében részesíti őket, oltalma alatt tartja a népet. Ugye olvasunk ilyet, itt is lesz majd erre utalás a felhőoszlopról és a tűzoszlopról. Tehát, és megint csak nézzétek meg, hogy igazán megvizsgáljuk az életünket, és ha csak ezt a negyed évet tesszük, az is hasznos, de ha az egész eddig életünkkel rátekintünk és áttekintjük, ha nem is ilyen látványos módon, mint ugye az Izrael népét a kivonulás során a felhővel, amely hol árnyékadó felhőként, hol világító tűzként volt mellettük, attól függően, hogy nappal vagy éjszaka volt. De mi is felismerhetjük az életünkben ugyanezeket a dolgokat. Tehát érdemes visszatekintenünk ilyenkor, amikor egy-egy ilyen alkalmon részt veszünk, egy életünknek egy rövidebb elmúlt szakaszára, de akár egy hosszabb szakaszára is, és emlékezni azokra az eseményekre, ahogyan az Isten bennünket különleges, és sokszor tényleg olyan rendkívüli módon, hogy saját magunk számára is csodálatos és meglepő módon oltalmazott és védett bennünket. És milyen érdekes dolog ez is a zsidó nép életében, hogy csak akkor következnek már megpróbáló élethelyzetek, amikor az Istenről már valamilyen képet, valamilyen fogalmat tudnak alkotni. Tehát addig is nyilván vannak történések, de az igazán nagy próbák akkor következnek csak be az életükben, amikor már tudhatják, érezhetik és láthatják, hogy kicsoda az Isten. Ami nagyon fontos, és amiért példaként idézi Pál is ezt a történetet az akkori hívőknek és ugye nekünk is, ugye ez az egyik mód, ezt mondtam nektek, hogy így szemléljük az életünket az Isten szemszögéből, hogy ő tényleg minden eszközzel és minden eseménnyel azt a célt, azt a munkát végzi, hogy bennünket visszavezethessen önmagához, visszaalakíthassa az életünket arra az eredeti teremtettségbeli tökéletességre és szépségre, amiből az ember a bűneset következtében kiesett. Tehát minden ezt a célt szolgálhatja az életünkben. Ha így kell, hogy fogalmazzam, hogy szolgálhatja, akkor annak az az oka, hogy fontos szerepe van az egyes ember döntéseinek, az egyes ember gondolkodásának ezzel kapcsolatban, hiszen az Isten, úgy ismertük meg az Istent, mint aki még a szelíd erőszakot, hogy így mondjam, ezt sem alkalmazza az életünkben, minden egyes esetben az ember döntését bevárva, az embernek világos bizonyítékokat adva, világos eligazítást adva, de megvárva az ember döntését és megvárva az ember válaszát ezekre a dolgokra, így építi fel az életünket. Mit értek azon, hogy ezen múlik sok minden, hogy mi milyen választ adunk az Isten jóságára és késztetésére? Hiszen ha belegondoltak, az sem törvényszerű, hogy az Isten biztosítja nekünk azt, hogy hogy negyedévről negyedévre összejöhetünk, és szembenézve az életünk elmúlt időszakával, Isten felkínálja nekünk azt, az oltalmat és védettséget, ami ebben a szövetségben benne foglaltatik. Én néhány pontban itt tényleg csak címszavakban kiemeltem azt, hogy mit jelent az, hogy mi milyen módon viszonyulunk Istenhez. Az első és legfontosabb dolog, amit meg kell tennünk, az a saját helyzetünk felismerése. Ha az ember a saját helyzetét felismeri, és jól látja önmagát, akkor fogja igényelni igazán ennek a szövetségnek a tartalmi részét. Tehát akkor több lesz, mint egy ceremónia, több lesz, mint egy negyedévről negyedévre ismételt esemény, akkor ha a saját helyzetünket tisztán látjuk, ebből fog világosan következni, hogy mennyire segítségre szoruló emberek vagyunk életünk minden lépésében. És ha ezt megértjük, akkor azt is meg fogjuk látni ezáltal, és ezt kiérjük is, meg fogjuk látni azt, hogy az Isten milyen látható és csodálatos módon szeret és keres bennünket, és az ember gyorsan rájön arra, hogy ez a szeretet nem azért van, mert nekünk bármilyen érdemünk lenne ebben a dologban. A meg nem érdemelt szeretet tudata is egy olyan válaszra készteti az embert, amely befogadja és elfogadja az Isten szándékait. És ha ezt tovább gondoljuk, akkor, és látjuk az életünk, ezért mondtam, hogy érdemes az életünk történéseit végignézni, akkor az emberben meg kell, hogy fogalmazódjon az a hála, amit az Isten kegyelméért érzünk minden egyes alkalommal. És ez nem csak az úrvacsorára vonatkozik, de az úrvacsorára különösen vonatkozik. Mire ösztönöz bennünket továbbá ez? Mire kell, hogy ösztönözzön bennünket? A legfontosabb dolog az, hogy ahogyan most ugye a Biblia tanulmány során is két alkalommal is előkerült, ugye ószövetségi hősökön keresztül néztük ugye nagy küzdelem miben létét, és ugye két emberrel kapcsolatban is, akár Énokkal és Noéval kapcsolatban is megfogalmazott azt, hogy Istennel jártak. És ugye ki is emeltük tényleg elég részletesen azt, hogy miről is szólt ez a dolog, de én azt a részét emelném most ki, hogy ez egy folyamatos és életvitelszerű kapcsolat az Istennel. Tehát nem egy alkalmi jó döntés, nem arról szól, hogy én időnként azért az Isten mellett döntök, egyébként pedig élem az életemet úgy, ahogy a saját elképzeléseim vezetnek, hanem egy folyamatos és életvitelszerű kapcsolat. Ugye erre utaltam, amikor mondtam is, hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki valahol jár, azt jelenti, hogy egyik lépést a másik után teszem meg, tehát egy folyamatos mozgásban vagyok, de minden egyes lépésnél az Istent hívom segítségül. Az utolsó, amit én ideírtam, ami megint csak nem közömbös és nem kevésbé fontos mindannyiunk számára, hála az eddigi dolgokért, az Isten oltalmáért és vezetésért, az ő segítségéért, de egyúttal bizalom is abban, hogy a jövőben is az Isten ugyanígy fog bennünket vezetni és segíteni, sőt, ha mi még inkább odaszenteljük az életünket, akár még különlegesebb módon is beléphet az életünkbe, még inkább látványosan vezethet bennünket, akár olyan élethelyzetekben is, amiben még nem értünk el győzelmeket. Hiszen ezért is mondtam nektek, nem tudom ki milyen háttérre jön. Nyilván küzdelmeink mindannyiunknak vannak, kivétel nélkül, vannak győzelmeink, vannak vereségeink, de ott lehet a bizalom bennünk. Pont azért, ahogyan az Isten keres és próbál bennünket vezetni, amiben eddig még nem tudtunk győzni, abban az Isten segítséget fog nekünk nyújtani, hiszen ez a célja, hogy bennünket a teljes szabadságra elvezessen, a bűntől a teljes megszabadulásra. Valahogy így összegeztem ezt magamnak, hogyha ezeket a pontokat így végig gondoljuk, és majd megnézzük az ószövetségi nép történetén röviden, hogy miről is van szó. Mindezek együtt jelentik azt, hogy elfogadom az Isten szövetségét, igénylem az Isten szövetségét, akár most is, igénylem ennek a megújítását, és igényem van arra, hogy ez a szövetség fönnmaradjon, mert látom, hogy szükségem van rá. De amiért a példát hozza Pál, és amiért ezt a példát én is szerettem volna elétek tárni, az ember, ha meghozza ezeket a döntéseket, azért a küzdelemtől még nem menekült meg. Néhány pontban szeretném, ugye tényleg itt versről versre most röviden át gondolva ezt a szakaszt, hogy milyen veszélyek fenyegethetik az embert ezen az úton, mint ahogy a példa előttünk áll. Ugye így olvassuk, hogy a mi atyáink mindjárt a felhő alatt voltak. Mit jelent ez, hogy mindjárt a felhő alatt voltak? Mit tett ez a felhő velük? Ugye idézőjelbe teszem a felhőt, mert nyilván tudjuk, hogy a felhő, mint jelkép, ugye Jézus Krisztusnak a vezetését jelentette. Nyilván szó szerint is volt felhő fölöttük, tehát nem arról van szó, hogy nem csak egy jelképes dologról van szó. De ha átgondoljuk azt, hogy mindnyáján a felhő alatt voltak, mit jel, mi volt a célja, mi volt a funkciója ennek a felhőnek? Isten vezetése, egészen pontosan így van. Tehát ha valaki egy ilyen helyre, jártatok már nyilván olyan helyen, ahol az ember egy ilyen elhagyott és sivatagos területen, vagy egy száraz vidéken vándorol, mit jelent az, ha van egy felhő, és nem égeti a nap az embert? Hát mindenképpen jelentett nekik, és ugye érdemes ezeken a gondolatokon úgy elgondolkodnunk, hogy egy-egy adott szónak is van olyan mély jelentéstartalma, hiszen a felhő nem csak árnyékot adott nekik, ez a felhő kicsit párát is adott nekik, hogy élhetővé tette az egész vándorlás alatt ezt az utat. És ugye, ha azt gondoljuk, hogy a felhő alatt voltak, ez kifejezi azt is, hogy a felhő, mint egy oltalmazó kéz volt felettük. Ugyanúgy, mintha az Isten oltalmazó keze lett volna felettük, ez alatt a felhő alatt voltak végig. És megint egy olyan dologra is érdemes figyelnünk, akár a saját életünk történéseivel kapcsolatban is, hogy amikor ez a példabeli felhő, ugye odaér, hogy az egyiptomi üldöző seregek majdnem utolérik Izrael népét, mit tesz a felhő? Egy olyan segítségül lesz a népnek, hogy az üldözők és ő közéjük áll. És ami rendkívüli dolog, nekem ezen gondolkodtam, hogy amikor kezd ugye besötétedni, a felhő egyik oldala vaksötét az ellenség számára, a felhő másik oldala pedig világosságot nyújt azok számára, akik igénylik ezt, és akiket vezetni akar. Értjük ennek a lelki mondani valóját ennek? Amikor megkötünk egy szövetséget az Istennel, az ellenség nem fog elmaradni az életünkből. Nem fogja abba hagyni az ő késztetéseit, a rosszra való késztetéseit. Nem fog megszűnni a munkától. De ahogyan a felhő védelmet nyújtott, egyrészt lezárta az utat az üldözők előtt, mert nem juthattak közel az Izrael népéhez, másrészt fényt és világosságot nyújtott azoknak, akik az Istennel együtt haladtak, ugyanezt nyújthatja nekünk is az isteni gondviselés. Elfedezhet, elzárhat a bűnöktől. Nem feltétlenül muszáj belekeverednünk olyan dolgokba. Tehát nem kell azt gondolnunk, hogy ki vagyunk téve ezeknek, és nincs védelmünk. A következőkben Pál azt mondja, hogy mindjárt a tengeren mentek át. Itt utal arra csodálatos veres tengeri átkelésre, amely egy nagyon világos bizonyítéka volt az Isten különleges hatalmának és gondviselésének. Tehát ha más nem, akkor ez is ösztönözhette volna őket arra, hogy elgondolkodjanak azon, hogy ki és hova és miért akarja őket vezetni. Ugye ez egy lehetetlen dolog volt önmagában. Emberi szempontból nézve ez egy teljesen lehetetlen dolog volt. De milyen üzenete van ennek a mi számunkra? Az isteni szövetség mire képes a mi életünkben is? Azoknak a lehetetlen dolgoknak a megtételére, ami nekünk ugye lehetetlen. De amiről azt olvashatjuk, ugye a tanítványok kérdésében is benne van Jézus Krisztus felé, amikor fölteszik a kérdést, hogy kicsoda üdvözülhet tehát. És Jézus azt mondja, embereknél ez lehetetlen ugyan, de az Istennél, vagy az Istennel, mind a két fordítás megállja a helyét, az Istennel együtt semmi sem lehetetlen, az Istennél semmi sem lehetetlen. Azt olvassuk a következőkben. Mindjárt Mózesre keresztelkedtek meg. Mit jelent ez? Miért hozza Pál itt a keresztség jelképét elénk, hiszen nem volt szó szerinti keresztségről. De ha beleképzeljük magunkat ebbe a történetbe, Pál nem véletlen, nem egy ilyen véletlenszerűen hozza ezt a példát elénk. Ahogy Izrael népe vonul át szárazon a tengeren, ahol két oldalt ott magasodnak a vízfalak, fölöttük pedig ott van az oltalmazó felhő, amely szintén víz, ez pontosan olyan. Annak felel meg, mintha egy keresztségi folyamaton mentek volna át. Körbe voltak véve vízzel. Tehát a vízen keresztül menve, nyilván Isten egy adott céllal vezette őket keresztül, de Pál ezért emeli ki, mindnyájan keresztül mentek. Mózesre keresztelkedtek meg. Mit jelentett ebben az értelemben a keresztség? Nyilván annak a jelképe volt, és annak az előképe volt, hogy a tengeren átkelve valamit maguk mögött hagynak, ugye az egyiptomi országrészt, annak minden egyes lelki vonatkozásával együtt, nem csak a testiekkel, hanem a lelkiekkel együtt. Mondhatnánk úgy is, hogy egy megtisztulási folyamatnak az útja volt az a tenger, amin keresztül vezette az Isten őket. Ez nem egy véletlenszerű dolog, hogy éppen a tengerhez kerültek, és ugye éppen ott kellett átmenniük. Isten határozott célja, mielőtt a szövetség igazából megkötésre kerül majd a Sínai hegynél, át kell mennünk egy ilyen megtisztulási folyamaton. Valahol itt megérthetjük azt is, hogy miért van szükség egy úrvacsorán mondjuk lábmosásra, egy szövetség megerősítésre. Mi a jelentőség ennek? Isten semmit nem tesz véletlenül. Ez az esemény is olyan, hogy világos példája annak, hogy az Isten így készítette a népet is, hogy valamilyen módon megtisztulhassanak, hogy meglássák az Isten nagyságát, és elszakadva azoktól a dolgoktól elköteleződjenek Isten mellett. És ugye azt olvasom, hogy Mózesre keresztelkedtek meg, nyilván ezt is jól kell értenünk, Isten látható vezetőként adta nekik Mózest, és a Mózesnek való engedelmességük az Istennek való engedelmességet is jelentette. Ennek is van külön lelki tartalma. Erre most külön nem szeretnék kitérni, de ezt is érdemes így átgondolnunk, hogy Pál ezeket azért szövi a mondani valójába bele, mert az Isten használ föl eszközöket arra, hogy látható módon tudjon bennünket vezetni, és az ezeknek való engedelmesség nem jelenti azt, hogy mi embereknek engedelmeskedünk, nem feltétlenül azt jelenti. Két nagyon fontos dolgot tár elénk ezek után Pál. Azt mondja, hogy ettek, egy lelki edelt ettek, ez az egyik, és másik pedig az, hogy egy lelki italt ittak. Hát mi volt ez a bizonyos lelki eledel, amit lelki eledelként mond Pál, de lelki eledel is volt, és fizikai eledel is volt. Egy nyilvánvaló utalás történik a mannára, amely elkísérteket a 40 éves vándorlás során. Miért mondja Pál lelki eledelnek ezt? Egyrészt azért, mert van lelki tartalma és mondani valója, hiszen Jézus maga tér ki ezekre János evangélium 6. fejezetében. Lehetne idézni az igéket sorban, most nem teszem meg, de keressétek majd ki, érdemes kikeresni János 6. fejezetéből a 32., 33., 35. verseket, ahol Jézus világosan beszél arról, hogy ő ez a bizonyos mennyei kenyér. Aztán arra is kitér, hogy ugye a ti atyáitok ették a mennyei kenyeret, a mannát, de meghaltak. Aki viszont ebből a kenyérből eszik, az nem hal meg soha. Megint csak megértjük az úrvacsorai jelképnek egy nagyon fontos mondani valóját. Nem csak Jézus Krisztus megtört testéről szól, hanem arról is, hogy ezzel a bizonyos mennyei kenyérrel, magával Jézus Krisztussal nekünk folyamatosan táplálkozni kell. Nagyon fontos dolog az, hogy azért is nevezheti Pál lelki eledelnek azt a bizonyos mannát, és amit jelképez, mert ha belegondoltok, egyrészt nagyon rendkívüli módon kapták. Tehát nem arról volt szó, hogy menjetek el, nézzetek szét a pusztába, és keressetek magatoknak ennivalót. Hát egy pusztába az ember hol nézzen szét, és mit keressen magának? Semmi esélye nincs rá, hogy bárhol ételt találjon. Megint csak teszem hozzá, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a mi életünk, amiben élünk, ez is egy ugyanilyen sivatag. Igazi lelki eledelt és táplálékot ez a sivatag nekünk nem tud nyújtani. Nem tud nyújtani. Egyedül Jézus Krisztussal való táplálkozás, az igével való táplálkozás tudja megadni azt a lelki táplálékot, ami ahhoz szükséges, hogy a mi lelkünk fejlődjön. És valóban az a jó értelemben vett éhség és szomjúság, ami az igaz élet, az igaz igazság iránti vágyakozás, ez valóban betöltésre kerüljön. Tehát Pál ezért mondja azt, hogy egy lelki eldeltettek, mert Isten rá akarta vezetni őket, hogy egyrészt különleges hatalma van arra, hogy táplálja őket, és nézzétek meg, ha valaki, és megint egy nagyon szép tanulság ebből, mi történt azzal az emberrel, aki a pusztában visszautasította azt, hogy a mannával táplálkozzon?
Igen.
Így igaz. Köszönöm, erről van szó. Éhen halt. Értjük a mondani valóját ennek a történetnek? Ha valakinek van lehetősége arra, hogy a mennyei táplálékkal éljen, de úgy érzi, hogy nincs rá szüksége, éhen fog halni. Lelkileg. És ha lelkileg éhen hal, akkor előbb-utóbb fizikailag is éhen fog halni. De megint egy tanulság ezzel kapcsolatban. Hogyan lehet részünk ebben a lelki táplálékban? Éppen arról beszélgettünk a feleségemmel valamelyik nap, hogy készültem erre az anyagra, hogy megtette volna Isten, hogy mindenkinek az edényét reggelre színültig tölti mannával? Megtette volna? Meg. Mit kell tenni ezzel szemben Izrael népének? Kimenni és összeszedni. És minden nap össze kellett szedni. És nyilván volt tanítás, hogy pénteken dupla mennyiség esett, és ugye az aznapi mennyiséget nem lehetett eltenni másnapra, mert ugye... Tehát értitek, ezekkel nekünk nagyon komolyan kell foglalkozni, ezekkel a lelki mondani valókkal. Mit jelent az, hogy minden nap gyűjteni? Az aznapit elfogyasztani, megemészteni, beépíteni az életünkbe. Mit jelent az, hogy Isten különleges módon gondoskodik arról, hogy a szombat ilyen szempontból is szombat legyen, nyugalom legyen. Ezek annyira szépek ezek a jelképek, és annyira gazdag mondani valót foglalnak magukba, hogy érdemes ezeken elgondolkodnunk. Folytatnám. Pál azt mondja, egy lelki italt ittak. Milyen értelemben ittak ők lelki italt? Hiszen vizet kaptak az Istentől. Megint csak gondoljunk arra, hogy azon a módon, ahogyan a mannát is kapták. Egy pusztában semmi esélyük nem lett volna arra, hogy bárhol vizet találjanak. Most sem arról híres a sivatag, hogy tele van vízzel. De az Isten meg tudta tenni. Adott helyen, adott módon ellátta őket. És nyilván, megint csak egy nyilvánvaló utalás, és megint csak János evangéliumára szeretnék hivatkozni. János 7. fejezetének 37. versében mondja Jézus, talán emlékeztek is rá szó szerint, amikor az ünnepen felkiált, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Értjük a tartalmat, a lényeget, ugye? Értjük majd a jelképeknek a lényegét is. Nem csak arról szól, hogy magunkhoz veszünk egy falat, kovásztalan kenyeret és egy korty, eredetlen szőlőlevet. Arról is szól, hogy az élet vizét vehetjük magunkhoz. Azon túl, és erre biztatás ez a mai alkalom ilyen értelemben. Táplálkozzunk a mennyei kenyérrel, és vigyünk abból az élő vízből, hogy tényleg életünk lehessen. Még egy dologra szeretnék kitérni. Ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, amely a Krisztus volt, mondja Pál. Mit jelent egy hozzánk hasonló bűnös, de bűnbánó embernek inni a lelki kősziklába? Azt jelenti nyilván, hogy amikor megterhelnek bennünket a saját nyomorúságaink, vagy megterhel bennünket ennek a világnak minden nyomorúsága, és szomjúzzuk, és vágyódunk az igaz életre, és nyilván arra is vágyódunk, hogy másokat el tudjunk ide vezetni ebben a sivatagban. Hova mehetünk? Kihez mehetünk ezért? Mehetünk mi is a lelki kősziklához, amiből mindig bőségesen fakad a víz azért, hogy mi a szomjunkat oldhassuk. Milyen gyönyörű Pál megfogalmazása, hogy ez a kőszikla követte őket. És nyilván nem úgy kell ezt elgondolnunk, mint a rabbinikus hagyomány mondja, hogy tényleg volt egy kőszikla, amely vándorolt utánuk, és tehát egy ilyen meseszerű elemekkel tűzdelt történetet kerekítenek ki ebből is. Ha belegondolunk, hogy a bűnbe esett embert, a bűnesettől kezdve egészen a föld újjáteremtéséig, ki az, aki végig akarja kísérni? És ki az, aki követni akarja folyamatosan az embert, bármelyikünket, titeket, engem, bárkit, aki erre vágyakozik? Krisztus az, ugye? Aki azt mondja, hogy követi őket, bárhová mennek. És ugye ez kölcsönös dolog, mert Jézus viszont azt mondja a jelenések könyvében, hogy őt is követik, mint bárányt, bárhová megy. Tehát megérthetjük innen is, hogy ha az ember rájön arra, hogy valódi táplálékot sehol máshol nem találhat, csak Krisztusnál, na ez vezethet bennünket oda, hogy egy ilyen folyamatos, egy ilyen követési szándék, és nyilván ezt meg kell küzdenünk, mert ahogy mondtam is, az egyiptomi ellenség nem fordul vissza. De győzhetünk ezekben a dolgokban is. Tényleg elnyerhetjük az Istenre és Krisztussal való közösséget. Arról már nem is beszélve, hogy az egész Bibliánk előtt ezt tanúbizonyságot, hogy mivel a bűneset következtében az Atyával közvetlenül nem érintkezett senki ezen a földön, Jézus Krisztus az, aki összekötő kapocsként, hogy így mondjam, lásd Jákob látomása, a létrelátomás, egy összekötőként, egy olyan kapcsolódási pontként van az ember és az Isten között, az Atya között, aki mindenben, tehát elképzelhetetlen és elképesztő gazdag módon próbálja az ember szívét megnyerni arra, hogy az ember visszatalálhasson hozzá. Néhány gondolat még arról, hogy miért is tanulság mindannyiunk számára az, ami Izrael népével történt. Hiszen tudjuk, hogy Annak ellenére Izrael népe rengeteg csodálatos dolgot tapasztalt az Isten jelenlétében, lásd, kezdve a 10 csapástól egészen végig, tehát akár ételről, italról van szó, védelemről van szó, bármiről, tengeren való csodálatos átkelésről. Mindezek ellenére nem tudta Isten megvalósítani a céljait. Ezért mondja Pál, hogy azoknak nagy részét, vagy a többséget nem tudta, nem, és ugye itt így írja Pál, hogy nem kedvelte az Isten. Ez nem arról az, hogy Isten ilyen, hol ilyen kedve van, hol olyan kedve van, hanem minden egyes bizonyíték ellenére ezek az emberek folyamatosan engedtek annak a késztetésnek, amely lázadásra, Isten elleni lázadásra késztette őket. Ha nem ez történt volna, Isten világos módon és látható módon és biztos módon vezethette volna őket az úti cél vége felé, a cél felé. De miért mondja Pál, hogy vigyázzunk arra, hogy azzal együtt, hogy ugye egy dolgot a végén is kiemel, ne legyünk magabízóak. Ne gondoljuk azt, hogy mi önmagunktól meg tudunk állni. Vagy el tudunk jutni olyan szintjére az Istennel való közösségnek, vagy az Isten, hogy úgy gondoljuk, hogy a keresztény életünknek egy olyan szintjére el tudunk érni, hogy már nincs szükségünk az Isten segítségére. De ezt Pál világosan tagadja, hogy ebben ne bizakodjunk. És ha az izraelitáknak nem sikerült ilyen háttéren, akkor nekünk is vigyázni kell. Mint ahogy a korintus beieknek is vigyázni kellett. Mindenkor minden embere arra van predesztinálva, hogy így mondjam, hogy már rájön arra, hogy minden lépésünknél az Isten segítségére van szükségünk. De az Isten jön, és minden lépésnél segít. Ez a legfontosabb üzenet ennek a mai gondolatnak is. Tehát Pál ezért is emeli ki, hogy az engedetlenség egészen biztos módon megszüli a maga átkos következményeit. Ahogy megszülte az Izrael népe esetében, ahogy megszülte máshol, a mi életünkben is megszüli. Törvényszerűen, ha nem engedünk az isteni késztetésnek. Érdemes szem előtt tartanunk, hogy az Isten egyrészt tudja és akarja is ilyen csodálatos módon vezetni az ő népét. Jeremiásnál olvashatjuk, hogy az Isten önmaga jelenti ki, hogy kívánatos véget akar nekünk adni. Tehát azt szeretné, az életünk célba érkezne. Nem egy ilyen, olyan úgy érne véget az életünk, hogy ú, de sok mindent elrontottunk, az egész életünk romokban hever, és nem feleltünk meg annak a célnak, amiért teremtettünk. Az Isten világosát tesz, hogy én tudom az én gondolataimat, veletek kapcsolatban, ugye így mondja Jeremiás, hogy békességnek és nem háborúságnak gondolatai, és itt mondja ki utána, hogy kívánatos véget adjak. De az Isten ezt szeretné mindannyiunk életében elérni. Mire vigyázzunk? Mire hív fel Pál bennünket? A zsidók példájával. Arra, hogy soha ne tévesszük szem elől mindazt, amit az Isten már az életünkben bizonyítékként ott hagyott, mint nyomot. Bármilyen szabadulásról, vagy segítségről van szó. Ezekre nekünk mindig emlékeznünk egy-egy olyan helyzetben, amikor megpróbáló helyzetben vagyunk. És a legfőbb tanulsága az mindezek kapcsán, hogy örvendezhetünk annak a kegyelemnek, amelyben az Isten ma is részesíteni akar bennünket. Elfogadhatjuk az ő újból felkínált kegyelmét, elfogadhatjuk ezt a szövetséget oly módon, hogy alávetjük magunkat ennek a szövetségnek, mert tudjuk, hogy szükségünk van rá. És élhetünk vele életünk további részében is. Tehát nem kell úgy járnunk, mint az ószövetségi népnek. Nyilván a veszély minden egyes ember életében, minden egyes napon ott van, de lehet győzni. Lehet győzni. Az úrvacsora jelképekben Isten elénk tárja ennek az útját, az Istennel való folyamatos, állandó lelki közösséget. És én kívánom is mindannyiunk számára, hogy ezen a mai alkalommal nem csak azok, akik az úrvacsorában részesülünk, hanem akik még előtte állunk ezeknek, vagy akik még gondolkodunk ezeken, és fontolgatunk dolgokat, fogadjuk be minden nap az Isten kegyelmét, mert az Isten céljai nem változtak meg. Bármilyen körülmények is legyenek körülöttünk, bármilyen helyzetbe is kerüljünk, az Isten nem változtatta meg az ő célját. Mindannyiunkat ott szeretne látni az ő jobbján, ott szeretne látni győztesként a mennyei otthonban. Kívánom mindannyiunk számára, hogy ezeket megértve, így átgondolva, bizalommal járuljunk Istenhez, és kérjük az ő vezetését az egész életünkre. Amen. A lábmosásra vonatkozó bibliai igéket olvasom. Kérem a gyülekezetet, hogy felállva hallgassátok meg. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világba az atyához, mivel hogy szerette az övőit a világon, mindvégig szerette őket, és vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskárióti Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja előtt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette az ő felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a mosdómedencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta neki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat. Mondta az felett Jézus, és mondta neki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta neki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felett néki Jézus, ha meg nem mostak téged, nincs semmi közöd én hozzám. Erre mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja előtt, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek ki, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony, bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok, azaz, ha megértitek ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Cselekedjünk mi is Jézus Krisztus útmutatása nyomán, és hajtsuk végre a lábmosás szertartását. A kenyérre vonatkozó igét kérem fölállva hallgassa meg a gyülekezet. Pál így vall arról, amit megértett Jézus Krisztustól, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy azon az éjszakán az Úr Jézus, melyen elárulteték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondatta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek töretik meg, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Cselekedjünk az Úr útmutatása alapján, adjunk hálát az ő megtört testéért, imádkozzunk közösen, akik tehetjük, hajtsuk meg térdeinket. Mennyei Atyánk, irgalmas Istenünk! Nincs szó, amely kimondhatná azt az áldozatot, amelyet értünk, minden egyes emberért hoztál. Köszönjük Istenünk, hogy egyetlen ember sem kerülje el a te figyelmedet, mindegyikünk érték a te szemedben, és a legtöbbet, amit ezen a világon, amit ebben az egész világ mindenségben bárki adhat, egyszülött fiadat adtad azért, hogyha valaki hisz benne, el ne vesse, hanem örök élete legyen. Köszönjük Istenünk, hogy ezen az alkalmon erre is emlékezhetünk, és megrendült szívvel kérünk, add, hogy ez az érzés, ez a gondolat, ez a biztos tudat, ott legyen életünk minden percében, az értelmünkben, a szívünkben. Érezzük és lássuk azt, hogy te mindent megtettél és megteszel azért, hogy mindannyian győztesek lehessünk. Ezen az alkalmon is ismételten kegyelmedet kínálod. Ismételten emlékezhetünk a megtört testre, amely az alapját képezi annak, hogy mi most itt lehetünk, hogy életünk lehet. De azt is köszönjük, hogy Jézus Krisztus teste, az élő kenyér, amely az igazi életet biztosítja mindannyiunk számára. Köszönjük Istenünk, hogy ez így van. Segíts, hogy el ne felejtkezzünk ezekről. Mindig ott legyen az értelmünkben, és ez vezessen bennünket életünk egész útján. Jézus Krisztus nevében adunk mindezért hálát neked. Amen. Az Az igében azt olvastuk, hogy Jézus az ő tanítványáért törte a kenyeret, ezt cselekszem most én is előttetek. Az Úr ezekkel a szavakkal fordult tanítványaihoz, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Kérem mindazokat, akik részesülni kívántok az Úr vacsorából, maradjatok nála. Hasonlatosképpen a pohárt is vette miután vacsorát, ezt mondván. E pohár, amaz új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hajtsuk meg ismét térdeinket, és adjunk hálát Jézus Krisztus kiontott vérért. Mennyei Atyánk, jóságos Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk hálát adni Jézus Krisztus kiontott vérért is. A drága vérért, amely mindegyikünknek az életet jelentheti. Köszönjük Istenünk, hogy ez a vér az alapja annak a szövetségnek, ahogyan Jézus Krisztus ki is jelentette, amely a mi szabadításunkra is lehet, amely végig kísér utunkon, a te hűséged ott van végig egész életünkön keresztül, és az a rengeteg adomány és ajándék, amit nyerünk Jézus Krisztus áldozata nyomán, mind ott van előttünk, és arra késztet bennünket, hogy egész életünket oda szenteljük a te követésedre és az ővele való közösségre. Köszönjük Istenünk, hogy ez így lehetséges ezen a mai alkalmon is. Tedd állandóvá ezt az érzést bennünk, Urunk. Segíts bennünket abban, hogy értékeljük az értünk adott vért, és valóban élet lehessen mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy irgalmad és kegyelmed ígéreted szerint végig kísér bennünket, egészen addig még teljesen meg nem tudsz bennünket tisztítani, és valóban szeplő és sömörgözés nélkül állíthatsz a te színed elé bennünket. Hálát adunk ezért a munkáért, Urunk, és eltökélt vágyunk, hogy végezd ezt a munkát mindannyiunk szívében és lelkében, hogy mindannyian célba érhessünk. Hálasan köszönjük mindezt az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Az Úr Jézus így fordult tanítvány, hogy a kenyér elfogyasztása után kenyeret újtva nekik, igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, az új szövetség vére, mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Ismét azokat kérem, hogy maradjanak állva, akik részesülni kívánnak az vacsorába.
Jézus nem feledkezett meg arról, hogy tanítványait bátorítsa, mert ők még nem tudták, mi vár rájuk. Jézus tisztán tudta, és így szólt hozzájuk, bizony mondom nektek, hogy nem iszom a szőlőtökének ebből a terméséből, mint addig a napig, amíg újan, azaz ismét iszom veletek az én atyámnak országában. Kedves testvéreim, bátorítson bennünket is Jézus Krisztus ígérete, valósága, nagy vacsora ott vár bennünket, azért, hogy mindannyian ott lehessünk azok közül, akik most itt ülünk. Segítsen bennünket a Jóisten, hogy ez így is legyen. Azt olvassuk az igében, hogy Jézus miután elfogyasztotta az utolsó vacsorát tanítványaival, éneket, dicséretet énekelve vonult ki az olajfák hegyére. Dicsérjük mi is, ami kegyelmes Istenünket, és énekeljük befejezésként a 8-as énekünk 1., 3. és 5. verseit. Isten küzdő népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.